Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. 2004 a Debrecen bravúrja után először jutott el magyar futballcsapat egyenes kieséses szakaszba európai kupa porondon, méghozzá a Ferencváros mutatta be ezt a bravúrt a 2022-23-as szezonban az Európa Ligában, és itt van velünk a telefonvonalban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ja, mint mindenki emlékezhet arra, ősszel megnyerte a Fradi az Európa Liga csoportját, a Monaco előtt, mások mellett, de a Crvenazvezdát és egy török ellenfelet is sikerült megelőzni a Fradinak, majd most itt tavasszal a Bayer Leverkusen ellen vívott 8-at döntőt az együttes, itt végül 4-0-ás összesítéssel a németek jutottak tovább. Hogyan értékeli, milyen élményei, érzései vannak a kupa menetelést illetően? Ez az utolsó párharc kicsit árnyalja az összképet, vagy teljesen elégedett ezzel a szerepléssel?
Nyilván nem örül az ember, hogyha kiesik, de azért reálisan kell nézni a dolgokat. Tehát azért Bayer Leverkusen egy borzalmasan erős Bundesliga csapat. Ha megnézzük, hogy hogy szerepelnek a Bundesligában, de most legutóbb a Bayern Münchent verték meg. Tehát ez azért mutatja, hogy milyen játékerőt képviselnek, illetve hát azt is lehet tudni, hogy a játékos értékük az több mint 400 millió euró. Szemben a mi 40 millió körüli játékos értékünkkel, tehát azért itt, hogyha valaki ezt nézte, akkor az opcokat meg lehetett már állapítani. Természetesen futballban vannak csodák, bravúrok, ezért szeretjük ezt a sportot, de hát a realitás ez volt. De egy picit menjünk vissza, tehát hogyha megnézzük azt, hogy mikor kezdtük el júliusban, azóta 16 nemzetközi mérkőzést játszottunk, és ebből mindegyik kiki meccs volt. Tehát először a selejtezők, ugye a Ferencvárosnak az első selejtező körben kell kezdeni a nemzetközi kupa szereplést, és onnan kell eljutni a csoportig, majd most ugye sikerült a csoportba átkerülni tavasszal. Azért ez önmagában szerintem egy óriási terhelés, és egy nagyon nagy bravúr egy magyar csapattól, mely, ha megnézzük, 32 fordulóban áll a magyar bajnokság, és ehhez képest mi lehetettünk 16 nemzetközi mérkőzés pluszban. Tehát nagyon nagy terhelést is jelent ez a csapatnak és a kollégáknak, de hát ezt akartuk, és jövőre is ezt akarjuk.
És mi a legszebb emléke ebből a periódusból? Ez inkább az őszre datálódik, a selejtezőkre vagy a csoportra?
Hát szerintem most itt nehéz egy emléket elővenni, mert az egész menetelés egy fantasztikus kaland volt, és kívánom azt, hogy több magyar csapat is átélhesse ezt a jövőben. Ugye most már negyedik éve rendszeresen részvevői vagyunk valamelyik csoportkörnek, háromszor voltunk az Európa Ligában, egyszer a Bajnokok Ligájában, és most az Európa Ligában is egy nagyon erős csoportban voltunk, tehát ugyan is említette, azért ott volt a Monaco, a Crvenazvezda és a török bajnok Trabzonspor. Hogyha egyet ki kell emelnem, akkor talán a Trabzon elleni első hazai csoportmérkőzésünk, ami egy ilyen heroikus meccs volt, mert hamar ember hátrányba kerültünk, ha jól emlékszem, hogy a 15. perc környékén, és ennek ellenére sikerült nyernünk egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen, az egy örök emlék marad.
Mindjárt áttérünk a szereplés gazdasági vonatkozásaira, de amit a játékosok megéltek a szereplés során, abból mit tud elmondani, vagy mi jutott el önhöz? Ugye elemzők sokszor elmondják, hogy azért az európai kupaporondon jóval gyorsabb az iram. Például ezt illetően jött-e visszajelzés a játékosoktól, hogy tényleg egy Európa Liga csoportkörös meccs jóval megterhelőbb volt, mint egy magyar NB1-es bajnoki?
Hát ez természetes. Ugyanakkor talán Tokmak mondta az egyik interjújában, hogy azért már nem újoncok vagyunk itt a csoportkörökben, tehát pontosan tudjuk azt, hogy mire számíthatunk, és milyen jellegű mérkőzések vannak. Az nem feltétlenül szerencsés, hogy mondjuk más iram van, mint a magyar bajnokikon, tehát jó lenne, hogyha a magyar bajnok ki mérkőzések színvonala is felzárkózna mondjuk az európai csoportkör mérkőzések színvonalához, mert az jobban felkészítene minden résztvevőt.
Ilyen körülmények között a csapat azért a készülést hogyan tudja effektíve az operatív munkában jól megoldani? Tehát említett ön is ezt az iram különbséget, de van is nagy tapasztalata a Fradinak, hogy mégis hogyan tudja magát felhozni ezekre a meccsekre, és fizikálisan nagy elmaradás azért nem volt a csoportkört figyelve, pláne nem.
Nem, hát azért természetes, hogyha elkap egy ritmust egy csapat, akkor azért próbál abban a ritmusban játszani, és nem azt veszi figyelembe, hogy most nemzetközi meccset játszik, vagy hazai bajnoki mérkőzést, próbálja a saját tempóját játszani, és ez elég jól ment azért. Egy elég erős őszi szezon zártunk, most egy kisebb kátyúban vagyunk, de hát ugye ez szoktam mondani, hogy a sport azért, ahogy az előbb beszéltünk, gazdasági vetülete is van, tehát a sport azért az egy üzlet is, és a gazdasági életben mindig nem az a kérdés, hogy jön egy válság, hanem az a kérdés, hogy milyen válság jön és mikor. Itt most nem válságról beszélek, de sportszakmailag azért nyilván nem szerencsés az, hogy az elmúlt időszakban nem úgy szereplünk, ahogy szeretnénk szerepelni a magyar bajnokságban. Nyilván, hogy ezen változtatni fogunk. Ezek a játékosok is emberek, tehát nem várható el tőlük, hogy mint a gépek mindig ugyanolyan teljesítményt nyújtsanak. Szerintem ez egy fantasztikus élmény volt mindenkinek, hogy ilyen szintű mérkőzéseket játszhat, és ezt ne felejtsük el, hogy azért az európai kupamérkőzések során azért más szemek figyelik a játékosokat, tehát azért ez egy óriási lehetőség minden játékosnak arra, hogy most csúnya szóval mondod, de eladja magát komolyabb bajnokságokba, mert itt más menedzserek figyelik őket, mint mondjuk a magyar bajnoki mérkőzések során.
Azt nyilatkozta, hogy az Európa Liga 8-ad döntő nagyobb eredmény, mint a BL csoportkörbe jutás, amire ugye 2020-ban volt példa. Ez sportszakmailag értendő, pénzügyileg értendő, hogyan kell értelmeznünk ezt a kijelentést?
Pénzügyileg semmiképp nem érthetjük ezt, inkább sportszakmailag, tehát az, hogy megélni mondjuk a tavaszt, az egy nagyon nagy eredmény egy magyar klub számára. Pénzügyileg pedig hát óriási differencia van azért az Európa Liga és a Bajnokok Ligája között, tehát hogyha konkrét számokat nézünk, akkor a nagyságrendileg egy ötszörös szorzóról tudunk beszélni a bevételek szempontjából, hogyha mondjuk a csoportkör mérkőzéseket nézzük, akkor mondjuk a Bajnokok Ligájában egy győzelemért 2,8 millió eurót fizetnek, amíg ez az Európa Ligában csak 630 ezer euró. Döntetlen esetén pedig nagyjából 930 ezer eurót fizetnek a Bajnokok Ligájában, és 210 ezeret az Európa Ligában. Tehát láthatjuk, hogy elég nagy a különbség financiálisan a két versenysorozat között.
És összességében, hogyha a Fradi bevételeit nézzük, akkor most keresett többet, vagy a BL szezonban?
Hát most hirtelen nem tudom megmondani, hogy a BL szezonban mennyi volt a bevétel. A mostani szezonban azt hiszem 9,1 millió euró volt a nemzetközi porondról származó bevétel, ami azért egy meghatározó összeg természetesen. És hát amellett, hogy sportszakmai dicsőséget hoz mondjuk egy csoportkörben való részvétel, ez természetes, hogy az anyagi vonzata sem elhanyagolható.
Van egy eléggé általános kérdés ezzel kapcsolatban, hogy akkor most befolyt ez az elég komoly összeg, ami főleg ugye magyar viszonylatban nagyon nagy, hogyha a nemzetközi labdarúgás figyeljük, akkor már nyilván egy kisebb tételnek számít, de hogy egy ilyen komoly befolyó összeget hogyan lehet okosan elkölteni, ilyenkor egy sportvezető rögtön arra gondol, hogy ebből majd a következő átigazolási szezonban milyen lehetőségeink lesznek, vagy azért egyéb financiális oldalakra is oda kell figyelni?
Hát természetesen ez egy cég, amit működtetni kell, tehát bevételeket okosan kell elkölteni. Az viszont fontos szempont, hogy jövőre akkor tudunk hasonló bevételeket realizálni, hogyha olyan szintű csapat lesz, és ez olyan szintű játékosok kellenek. Vannak olyan játékosok nyilván, akik távoznak, vannak olyanok, akik érkeznek. Ez most is így történt, Lajdoni elment ugye a Bundesligába, és azért itt most megjegyezni zárójelbe, hogy ez nekünk egy nagyon fontos az üzletpolitikának része, hogyha így mondhatom, hogy lássák azok a játékosok, akik ideigazolnak, hogy érdemes idejönni a Csáncvárosba, mert innen lehet tovább menni. Ha megnézzük, akkor az első talán Besics volt, ugye, amikor az Evertonba eligazolt a Premier League-be, aztán eligazolt Nagy Ádám a Serie A-ba, a Bolognába, az Orszomália eligazolt a Toulouse-ba, a francia első osztályba.
Kuzuni Spanyolországba.
Kuzuni Spanyolországba igazolt a La Liga-ba, akkor, tehát ez egy eléggé meghatározó része egyébként annak, hogy miért jönnek ide játékosok. Tehát bizonyos kvalitású játékosok nem feltétlenül azért jönnek csak ide, hogy a magyar bajnokságban szerepelhessenek, hanem azért jönnek ide, hogy nemzetközi szinten olyan produktumot, hogyha letesznek a pályán, akkor tovább tudjanak lépni, és a Ferencvárosból ez lehetséges. Tehát amellett, hogy Budapest egy fantasztikus hely, és nagyon szívesen jönnek ide a játékosok, nagyon jó az árérték arány, egy biztonságos városról beszélünk, ami most megint nem elhanyagolható szempont Európában. Emellett ez is egy nagy mózerőt jelenthet, hogy látják azt, hogy innen valóban el lehet menni komoly bajnokságokba játszani.
Említette Lajdunit, sajtóírek szerint 4,1 millió euróért kelt el és vette meg őt a Bundesliga élcsapata, az egyébként Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin. Jelenleg a Transfermarkt adatai alapján Christopher Zakariasen 4,5 millió euróba kerül, a Mai Fivérek 2,8 millió eurót érnek, egyébként ebbe a kategóriába tartozik Dibusz Dénes és Márkinyosz, tehát nyilván a Transfermarkt árai csak irányadóak. Arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen szereplés mennyivel dobhatja meg az egyes játékosok árát.
Hát ez nyilvánvaló, hogy emelkedik a játékosok ára, az, hogy pontosan mennyivel az talány, az mindig akkor dől el, amikor valaki eligazol, és hogy mennyi a valódi értéke, az mutatja meg, hogy mennyire lehet őt transferálni. Tehát az evidens, hogy mondjuk egy olyan játékosnak az ára, aki mondjuk csak egy hazai bajnokságban szerepel, az nem tud olyan mértékben emelkedni, mint egy olyan játékosnak az ára, aki nemzetközi szinten jó teljesítmény nyújt ezeken a más mérkőzéseken, mint mondjuk egy hazai bajnoki. De hát ez mindig is így volt, és így lesz. Az, hogy pontosan mennyivel emelkedik, azt nehéz megmondani. Tehát azért itt sok tényező, és azt ne felejtjük el, hogy mondjuk itt a lokáció is meghatározza az árat. Tehát mondjuk egy olyan bajnokságban, aminek nagyobb tradíciója van átigazolások szempontjából, mint mondjuk egy horvát bajnokság, ahonnan azért nagy nerek igazoltak nagy klubokhoz. Egy azonos kvalitású játékost többért lehet eladni, mint mondjuk a magyar bajnokságban.
És arról mit gondol, hogy kifejezetten a játékosok értékét, piaci értékeltségét, hogy a más nagyobb klubok szemében is a renoméját egy BL csoportkör viszi feljebb, vagy egy egyenes kieséses párharcig való eljutás az Európa Ligában? A BL annyira egyeduralkodó, hogy inkább az húzza a játékosok értékét, vagy az Európa Liga abszolút labdába rúg már?
Ezt nehéz azért megmondani, tehát nyilvánvaló, hogy a bajnokok ligája ez egy elit verseny, tehát azért ott van a néhány olyan klub, akik rendszeres részvevői ugye a bajnokok ligája csoportkörnek, majd a kieséses szakasznak, akik tradicionálisan ott vannak, és akik olyan financiális távolságra vannak költségvetés vagy bármi szempontjából a többiektől, ami mondjuk egy ilyen elit klubba helyezi őket. Van egy mondjuk 12-14 ilyen klub, akik idejekor nem felismerték azt egyébként, hogy a labdarúgás az nem csak sport, hanem üzlet is, és tudatosan elkezdték üzleti alapon fejleszteni ezeket a klubokat, és elléptek azoktól a kluboktól, akik ezt nem tették meg. Ennek voltak politikai okai is, ugye, tehát azért gondoljunk bele, hogy a Ferencváros 1965-ben megnyerte a VVK-t. Ugye édesapám is játszott abban a csapatban. A VVK-ból lett az UEFA kupa, és az UEFA kupából lett az Európa Liga. Tehát mi 65-ben a Juventus-t a döntőben Torinóban megvertük. És utána történt egy olyan váltás, amikor ott azokat a klubokat, amiknek nagy támogatottsága volt, elkezdték üzleti alapon fejleszteni, brandként kezelni, ugyanúgy bármelyik másik piaci brandet, és ezek elléptek a többitől, és ezek mai napra már multinacionális brandek lettek. Tehát mondjuk egy Juventus, egy Manchester United-et, egy Real Madrid, és sorolhatnám ezeket a nagy klubokat, ezeket már multi brandként lehet kezelni, tehát teljesen mindegy az, hogy a saját országukban akarják idézőjelbe értékesíteni őket, vagy pedig a világ bármely pontján. Tehát angol csapatoknak irodáik vannak Távol-Keleten, rengeteg rajongójuk van, és óriási bevételeket generálnak a közvetítési jogokból is.
Érdekes, amit elmondott, ugye, hogy a Ferencváros esetében az is egy cél, hogy a külföldi játékosok egyfajta ugródeszkaként, egy nagyon jó ugródeszkaként tekintsenek a klubra, ami által eljuthatnak a topligákba, Spanyolországba, Angliába, Olaszországba. Ezt figyelembe véve majd a szezon végén, nyáron inkább mi lesz a cél? Hasonlóan ez a jó áron való további értékesítés, vagy inkább a keret egyben tartása? Mi szokott dominálni egy ilyen eredményes szezon után a Fradinál? Bár ezt még ne előlegezzük meg, de azt hiszem mindenképpen eredményes szezonnak lehet nevezni az Európa Liga miatt, bármi is lesz a bajnokságban.
Igen, hát azért kimondott célunk a bajnokság megnyerése, 8 ponttal vezetjük a bajnokságot, ami egy eléggé meghatározó előny. Természetes, hogy mindig készülünk a selejtezőkre, abban az esetben, hogyha bajnokok leszünk, akkor a bajnokok ligája selejtezőre, és azért a keretet ilyenkor már ebben a téli időszakban azért nagyságrendileg összerakjuk. Tehát a nyári átigazolási időszakban már kisebb mozgás várható. Természetesen olyankor is van, és beeshetnek olyan játékosok, akiket megfigyelünk. Tehát a beeshet az nem is jó szó, mert tulajdonképpen itt a scouting részleg az egész éven átfigyeli a játékosokat, és pontosan egy menüvel rendelkezik, tehát tudjuk azt, hogy milyen posztra, milyen lehetőségek vannak, ki az, akinek lejár a szerződés a klubjában, ki az, akinek nem jár le, milyen financiális lehetőségeink vannak igazolni. De a sportszakmai cél az mindig az, hogy a keret már összeálljon majd, és nagyjából kész legyen arra, amikor el kell kezdeni júliusban a selejtezőket.
Egy örökzöld témát hadd dobjak be az interjú vége felé. Ez a magyar játékosok, és most nem is arra lennék kíváncsi, hogy tényleg miért nem szerepel több magyar játékos a Fradiban, mert a nemzetközi viszonylatban is azt látjuk, hogy a legnagyobb klubok már elég kevés hazai játékossal állnak fel, inkább arra a sportgazdasági vonatkozásra lennék kíváncsi, hogy tényleg azok a magyar játékosok, akik erősítés jelentenének a Fradinak, gyakorlatilag megfizethetetlenek nagyjából?
Nem, hát azért nálunk vannak magyar játékosok, tehát azért ne felejtjük el otthon, és nem akarom végig sorolni, hogy kik tagjai a nemzetközi keretnek is, de ott van azért a Dibu, Szabotka, a Vécsei, és sorolhatnám azokat a játékosokat, akik
Pászka, igen.
Rendszeresen szerepelnek a nemzetközi mérkőzéseken, és az viszont így van, tehát azok, akik valódi erősítést jelenthetnének, azok vagy olyan pénzekért játszanak külföldön, amit mi nem tudunk megengedni magunknak. Vagy hogyha Magyarországról szeretnénk igazolni, akkor általában, hogyha a Fradi megjelenik, akkor sokkal drágább egy játékos, mint egy másik klub számára. Tehát ilyenkor érdemes elgondolkodni azon mondjuk, hogy a játékosnak is mi az érdeke. Tehát, hogy eljöjjön mondjuk egy Ferencvárosba, egy másik klubból, egy normális áron, nem sokszoros áron, mint ami a realitás, és mondjuk egy következő transferből részesüljön az a klub, akitől igazoltuk azt a játékost. Tehát nem mindig az azonnalban kellene gondolkodni, és akkor lehet, hogy több lehetőséget kapnának magyar játékosok is.
A Fradinak van-e kifejezetten olyan szándéka, hogy magyar játékost igazoljon, vagy ez inkább egy üzleti döntés lesz majd mindig is?
Hát a Ferencvárosnak azért az a magyar klublabdarúgásban a múltja révén is a küldetése, hogy megfelelő szinten képviselje nemzetközi versenysorozatokban is a magyar klublabdarúgást. Tehát evidens, hogy nekünk egy presszió alatt dolgozunk, és nekünk mindig egy olyan csapatot kell összerakni, amelyik alkalmas arra, hogy bekerüljön csoportkörbe, és adott esetben tovább kerüljön onnan. Teszem hozzá, most az elmúlt 4 évben még mindig csoportkörösök voltunk, ez nem lesz mindig így, mert azért előfordul, hogy valaki nem kerül be, tehát azért nem mindig ugyanazok a klubok játszanak a csoportokban, de nekünk mindig az a célunk, hogy bekerüljünk a csoportba, mindig az a célunk, hogy bekerüljünk a bajnokok ligája csoportba, és hogyha oda nem sikerül, akkor egy másikba.
Egy másik nyilatkozatára hadd utaljak, azt mondta, hogy az FTC a háttere alapján egy klasszikus Európa Liga csoportkörös csapat és klub. Ön szerint hosszabb távon mi kell ahhoz, hogy ugye egy szó volt az interjúban brand értékekről is, hogy a Fradi egy klasszikus bajnokok ligája csoportkörös klubbá avanzsáljon, vagy ez a régiónk miatt, az elhelyezkedésünk miatt tényleg egy nagyon-nagyon távlati cél?
Hát azt mondom, hogy nagyon távlati, de azért ahhoz még rengeteg kak kell és rengeteg pénz kell. Tehát az, amikor meglátjuk azt, hogy milyen költségvetési klubok vannak a riválisok között, mondjuk egy bajnokok ligája csoportkörben, vagy akár csak egy Európa ligában, akkor azért attól még mi azért távol vagyunk. És itt pont az elején mondtam, hogy mondjuk például a Bayer Leverkusennek a játékos keretértéke 10-szerese a miénknek. Azért nem a Bayer Leverkusen az egyetlen, akivel szemben ekkora hátrányunk van. Nyilván, hogy ez egy folyamat, messziről indultunk 12 évvel ezelőtt, amikor átvettük a labdarúgást, és ideig jutottunk el, dolgozunk tovább, és az a célunk természetesen még tovább jussunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk.
Én köszönöm szépen, hogy megkerestek.
Orosz Pált, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatóját hallották a Sportérték első részében, hamarosan folytatjuk a második felvonással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a mikrofonnál Imre Lőrinc. bizony egyre inkább közeleg a párizsi olimpia, talán sokan erre nem is gondolnak, de már csak kevesebb, mint másfél év van hátra az ötkarikás játékokig. Az olimpiai célokról, tervekről is fogunk beszélgetni, most majd Érdi Máriával, ifjúsági világ és Európa bajnok magyar vitorlás versenyzővel, és most már a felnőtt mezőnyben is Európa bajnoki bronzérmes sportolóval. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Olaszországban volt ez az Európa-bajnokság, ahol bronzérmet szereztél. Még mielőtt a sportszakmai részeket elemezgetnénk, most egyébként honnan adsz nekünk interjút az EB után, most haza tudtál jönni? És egy következő verseny előtt még itthon vagy?
Igen, most egy hetet itthon tudok tölteni szerencsére az Európa-bajnokság után, és utána hétfőn utazunk Majorkára az év első világkupájára.
Egyébként hétfőn kerülünk adásba, ugye kulisszatitok, hogy csütörtökön vesszük fel, szóval mikor már adásba leszünk, akkor már akkor úton Majorkába, vagy mikor kezdődik a verseny pontosan?
A verseny az április 2-án kezdődik, és néhány napot ott töltünk edzéssel előtte.
Beszéljünk az olaszországi Európa-bajnokságról, ez a bronzérem igencsak impozánsnak tűnik. Voltál már közel az éremszerzéshez, világbajnokságon voltál 5., ha jól emlékszem. Ez az olaszországi viadal az eredmény tekintve életed legjobbja, mondhatjuk. Érzésre is, versenyzésre is mondhatjuk, hogy talán ilyen jól még nem ment a vitorlázás éles versenykörülmények között a felnőtt mezőnyben, te hogy érezted?
Igen, mindenképpen ez egy, ugye az EB és VB-k tekintetében ez az eddigi legjobb eredménye, mert ugye sem világbajnokságon, sem Európa-bajnokságon nem sikerült még dobogóra állnom a felnőtt mezőnyben. Ugye ami nagyobb sikerem eddig a felnőtt mezőnyben az a tokiói elő olimpiának az eredménye, ahol bronzérmes lettem, és hát ugye abból is már látszott, meg világkupákon is voltam már dobogós többször is, úgyhogy látszott, hogy képes vagyok arra, hogy odaérjek egy világversenyen is, viszont július óta érzem azt, hogy egy olyan fejlődésen kezdtünk el elindulni az edzőmmel együtt, meg olyan programot tudunk, edzésprogramot végezni tavaly július óta, aminek az eredménye ugye, amit említettél, a VB 5. helyezés, ahol szintén az utolsó futamon csúszott el egy érem, és most ez az Európa-bajnoki bronzérem.
Be tudnál minket avatni, hogy mi volt a fő változás magában az edzés tervedben? Vagy mi az, amire Igen. nagyobb hangsúlyt helyeztetek?
Hát az nekem egy nagyon fontos fordulat volt a vitorlás karrierem során, amikor 2019-ben lett egy deréksérülésem, amit azóta is menedzselnem kell, és nagyon nehezen tudtam megtalálni azokat a szakembereket, akik ezt tudták kezelni, és ugye gyakran az orvosok meg a gyógytornásztok azzal a válaszsal jöttek, hogy pihenjél, ne vitorlázzál, ne edzél, és én ezeknek adtam elég időt, ugye a tokiói olimpia után 6 hónapig nem is ültem hajóba, mert tényleg a regenerációra szerettem volna a fókuszt helyezni, de igazából azt éreztem, a pihenés az nem igazán segít a sérülésemen, és azt éreztem, hogy nyugodtan edzhetek mellette. És aztán ugye tavaly 2022. januárban kezdtem el együtt dolgozni a mostani edzőmmel, a mostani vitorlás edzőmmel, aki egy olasz ember, és ő igazából rakott össze nekem egy olyan szakmai stábot, aki az erőléti edzéseimet, meg azt, hogy a fizikai felkészülésem az rendben legyen, ők irányítják, és ez egy olyan biztos háttér, amit már régóta kerestem, és azt igazából azt segíti elő, hogy a vízen is olyan sokkal minőségibb munkát, meg sokkal jobban eltervezett edzéseket tudunk végezni, ami most ilyen eredményeket okoz.
De már akkor fájdalommentesen tudsz edzeni, versenyezni? A derékfájdalmaid megszűntek?
Nem szűntek meg teljesen, de sokkal jobban menedzselhető. Ugye erős szeles napok után, vagy egy ilyen nagyon hosszú edzésnap után azért eléggé be tud állni a derekam, de teljesen abszolút menedzselhető, és ugye amikor meg nem edzek, amikor csak szárazföldi edzéseim vannak, akkor meg teljesen fájdalommentesen tudom élni a mindennapokat.
Gyakorlatilag itt műtéti beavatkozás nem ismerült fel?
Volt olyan, ugye ez nagyon sok orvosnál voltam, volt, aki azt mondta, hogy meg lehetne műteni, de végül a legtöbben ugye azt mondták, hogy nem ütsük, és egy ilyen mágnes terápia volt az, amit végül azt éreztem, hogy hú, ez nagyon segít, és az a program, amit a mostani gyógytornászom és erőnléti edzőm összerakott, az tényleg egy olyan alapot ad, amitől sokkal jobban érzem magamat a hajóban.
Na, menjünk vissza az olaszországi EB-hez, a versenyhez. Ja, azt olvasni, hogy 19. helyen kerültél az aranycsoportba, hát ez így ránézésre azért nem mutat a legjobban. Nagyon-nagyon fejlődtél utána viszont a következő küzdelmekben. Ez minek köszönhető ilyen rövid idő alatt?
Igen, nem is csak ránézésre volt rossz, hanem nekem sem volt túl jó érzés, amikor 19. helyen kerültem be az aranycsoportba, de gyakran mondják a vitorlás versenyzők, hogy az aranycsoportos futamoktól kezdődik igazán a verseny, ezt én is jól tudtam, és azt is tudtam, hogy azokat a hibákat, amiket elkövettem, és ami azt eredményezte, hogy csak 19. helyen kerültem be a döntő futamokba. Szóval tudtam pontosan, hogy milyen hibákat követtem, és tudtam, hogy olyan hibákkal nem lehet jó futameredményeket várni, és aztán tényleg volt egy ilyen fordulat a fejemben, vagy volt egy pont, hogy na jó, innentől kezdve egy centiméter sem hagyok senkinek, és úgy sikerült végig vitorláznom ezeket a futamokat, hogy mindig nagyon jó rajtjaim voltak, és okosan tudtam vitorlázni. Hogyha esetleg nem úgy fordult a szél, ami nekem kedvezett, akkor hideg fejjel tudtam új döntéseket hozni, vagy újra tervezni a futam alatt, és tényleg ez eredményezte azt, hogy ilyen kiegyensúlyozottan vitorláztam egész végig a döntő futamokban.
Ja, te is mondtad, hogyha nem úgy fordult a szél, de összességében egy ilyen hosszú versenynap az tényleg hullámzás, hogy egyszer jók a időjárási körülmények, másszor rosszabbak, vagy van olyan, hogy tényleg egész napra elmondható, hogy ez inkább neked jóval inkább kedvezőbb időjárási körülmény, vagy a vizet illetően, a hullámzást illetően, és van, amikor meg rosszabb.
Én szerintem, ugye vitorlázók azok mind arra törekednek, hogy tök mindegy milyen szél van, ők tudjanak jól szerepelni a futamban, és én azt érzem, hogy most abszolút olyan versenyző vagyok, aki tök mindegy, hogy milyen szél van, tud top 5-ben vitorlázni a futamokban, vagy futamot nyerni. És igazából a döntő futamokban is az volt, hogy minden nap más szelünk volt, szóval volt egy gyenge szeles napunk, és utána meg egy erősebb szeles napunk, és folyamatosan változott a szél azokon a napokon is, és abszolút mindig magabiztosan éreztem magamat, hogy jól fogok tudni venni a széltől függetlenül.
Mekkora a hangsúlyt helyezel egyébként a mentális felkészülésre? A fizikain túl arról már többet beszéltünk.
Elkezdtem dolgozni Gosi Gabriellával, sportpszichológussal egy másfél éve, és ő is rengeteget segített, főleg ő is menedzselni a sérülésemet elsősorban, és most meg már tényleg a Párizsi olimpiára fókuszálva a futamok alatti döntéseket próbáljuk kielemezni, meg begyakorolni előre, meg azt, hogy hogyan reagáljunk le egy rosszabb döntést, ilyesmiket. Szóval most már abszolút vele is ilyen versenyszituációkat próbálunk kigyakorolni.
Tehát akkor abszolút mondjuk az olaszországi szereplésedet is már visszanéztétek, vagy még az az utóelemzés, ez még nem következett el?
De már vele is beszéltem azóta, és igazából mindketten nagyon örülünk annak, hogy azokat a lépéseket, amiket így elterveztük, vagy tudunk haladni azon az úton, amit elterveztünk, és abszolút ott tartunk, ahol szeretnénk, vagy egy kicsit előrébb. Úgyhogy ezen a téren is nagyon boldog vagyok, hogy így a pszichológusommal is nagyon jól tudunk haladni. Minden szakemberrel, akivel együtt dolgozom, nagyon jó úton járok, azt érzem, és abszolút megbízom bennük, és jó emberek, ami nekem nagyon fontos.
Mi egyébként a záloga a párizsi olimpiára való kijutásnak? Ugye volt egy kis elszólásod, tokiói olimpiát említettél, ez már csak azért sem érdektelen ebben a helyzetben, mert Tokióban ott voltál, lézerradiában 13. helyen végeztél. Ma párizsi olimpiára hogy tudod kvalifikálni magad?
Idén lesz az első lehetőség kvalifikálni a párizsi olimpiára. Augusztusban lesz ez a világbajnokságunk Hágában, és ott a kvóták 50%-át osztja ki, ami, ha jól tudom, 18 nemzet lesz.
Tehát akkor erre abszolút pályázol.
Igen, igen. Ez mindenképpen úgymond elvárás, hogy ott meglegyen a kvóta.
Aztán majd Párizsban meglátjuk, hogy mi történik. Összességében egy olimpia hangulata mennyiben más egy világbajnokság, hogy az Európa bajnoksághoz, vagy ezt csak mi laikusok misztifikáljuk túl, de egy versenyző ugyanúgy áll oda, mint akár egy országos bajnoksághoz.
Hát mindenképpen más az olimpia, mert egyrésztől a rendezés az teljesen más, sokkal több szabály van. Ugye, ha csak belegondolunk, akkor nagyon sok szabály van a reklámozás körül, szóval a személyes szponzoraidat már nem is tudom hány nappal az olimpia alatt nem említheted meg például a közösségi médiádon. Szóval rengeteg dolog van, amire így már oda kell figyelni hónapokkal az olimpia előtt, és ott helyben meg az a más, hogy például az, hogy a verseny alatt hogyan lakunk, meg hogyan étkezünk, az is teljesen megváltozik ez a ritmus az olimpián, szóval nem tudjuk teljesen úgy csinálni a dolgokat az olimpián, mint ahogy megszoktuk a többi versenyen, szóval más emberekkel kell együtt lakni. Érzed folyamatosan, hogy te egy olimpián vagy, és nem egy OB-n vagy egy VB-n, mert mit tudom én, akkreditáció, tudod, mindig át kell menni egy
igen.
Ilyen security check-en, amikor bemész például a helyszínre.
Tehát ezek a külsőségek akkor nagyon mások.
Igen. Hát szóval rengeteg ilyen külső dolog van, ami el tudja terelni a figyelmedet, és az a fontos szerintem nagyon, hogy igen, ezekre oda kell figyelni, tudomásul kell venni őket, de közben meg tényleg úgy végezni a dolgodat, ahogy megszoktad és begyakoroltad, és úgy versenyezni.
Kívánom, hogy Párizsban majd ez sikerüljön, és hogy addig pedig szerezd meg minél gyorsabban a kvótát. Gondolom ez a felkészülés szempontjából sem lényegtelen, hogy mikor lesz meg az indulási jog.
Igen, erre igyekszem megszerezni augusztusban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk.
Köszönöm.
Érdi Mária, Európa-bajnoki, harmadik helyezett vitorlázót hallották itt a Sportértékben. Megyünk tovább.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik a Sportérték, a március 10-e és 12-e között megrendezett Short Track világbajnokság végével hivatalosan is lezárult a 2022-23-as szezon felnőtt rövidpályás gyorskorcsolya válogatottunk számára. Eléggé intenzív volt csak a 2023-as év is, hogyha figyeljük. Ugye Európa bajnokságot rendeztek Lengyelországban, utána jött a dél-koreai VB. Az EB-n jobb eredményeket értünk el, ugye ott hoztunk Jászapáti Petra révén egyéniben bronzérmet, a női váltó ezüstérmet hozott. A világbajnokságon az érem nem jött össze, de szép eredmények, főleg a csapatokat illetően igen. Itt van velünk Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Hogyan értékeli a VB-t, mi volt benne a leginkább előremutató, és mi az, ami leginkább javítani kell?
Ritkán szoktam ezt tenni, hogy a világbajnokságot adott esetben összemosom az egész szezonnal. Mindenképpen szükséges látni azokat a paramétereket, ami az utolsó, egyben legfontosabb versenyig vezetett. Egy nagyon speciális idényen vagyunk túl. Ennek keretei közt mindenki tudja a liótestvérekkel, illetve a velük kapcsolatos történéseket, illetve az idényük első fázisában ugye mindenkit nyomtak, és most is nyomnak, de akkor nagyon-nagyon kérdéses volt a költségvetésünk, hogyan alakul, ezért nem mentünk el az első két tengeren túli világkupára, és ehhez képest, és itt rögtön kapcsolódok a világbajnoksághoz, nagyon-nagyon komoly fegyvertény, hogy két mínusz versenyen a hátunk mögött is az összes csapatszámba tudtunk kvalifikálódni, amit a világkupa eredményekkel lehet elérni. Tehát ez mindenképp egy nagyon jó teljesítmény volt, hogy ettől függetlenül mind a női, mind a férfi, mind a vegyes váltóban tudtunk kvalifikálódni, és az a négy világkupa, illetve az Európa-bajnokság, amire részt tudtunk venni, ez bővelkedett jó eredményekben. Tekintete rá, hogy másféle struktúrában is dolgozunk, tehát a hölgyek és a férfiak, bár nyilván nagyon sok összefonódás van, de külön csapatvezetés és szakmai felügyelet alatt dolgoznak. Ez is egy teljesen új helyzet, egy új rendszer, és úgy gondolom, hogy olyan eredményekkel a hátunk mögött tudtunk kimenni a világbajnokságra, amelyek mindenképpen egy jó szezonról árulkodtak, természetesen bekalkulálva, hogy az a brutális eredmény cunami, amit a Liu fivérek hoztak itt az utóbbi évtizedben, az ugye most már nincsen velünk. És ennek tükrében egy meglehetősen zaklatott idény után a hölgyek ugye ötödik lettek, a férfiak hetedikek lettek a csapatverseny tekintetében. Ez egy világbajnokságon, főleg egy ennyire megújuló csapategységekkel, én úgy gondolom, hogy nem egy rossz eredmény, de mindenképp az egész szezont elemzem, ahol például ugye a női válogatott, az összesen 6 világversenyen tudott megmérettetni, és ebből hárommal éremmel tért haza, ez mindenképpen dicséri az angol Niki Gucs és Knokk Viktor munkáját, akik most elsősorban felelnek az ottani eredményekért, de ugye a férfiak is Almatiban egy negyedik helyel, illetve Dresdából egy bronzéremmel tudtak élni a világkupáról, ami viszont a férfiaknál tényleg nagyon komoly eredmény, hiszen olyan versenyzőkről beszélünk, akik eddig alig-alig jutottak szerephez a világsztárok mellett. Tehát zárva mondanom, hogy a világbajnokságon nem tudtunk éremmel eljönni, de úgy gondolom, hogy a teljes szezon tekintetében feltétlen elmondható, hogy nem kell szégyenkeznünk, és egy olyan csapatépítés zajlik, amihez feltétlen türelem és idő kell.
Adja magát a kérdés az alapján, amit elmondott, hogy ugye megkezdődött akkor az új korszak a magyar gyorskorcsolyában a Liu testvérek távozása után, ugye strukturális átalakulások is zajlottak, és a kérdésem igazából az, hogy sportszakmai értelemben most a csapatainkban, a csapataink teljesítményében lehet a leginkább várni azt, hogy tényleg ott lesznek hamarosan, vagy ott lehetnek majd azon a szinten, azon az eredmény szinten, amit akár a Liu testvérek is hoztak annak idején?
Ez egy nagyon érdekes kérdés a short trackben. Úgy kell elképzelnie bárkinek ezt a sportágat, hogy természetesen rendkívül fontos a magas színvonalú egység, tehát hogy több versenyzést tudjon magas színvonalat képviselni. Hogyha ez nyilván kell egy nagyon komoly bázismunka, és hogyha ebből a munkából sikerül kitermelni egy hasonló képességű világsztárt, mint a Liuék voltak, és ezt láthatjuk, vannak rá iskola példák, itt van például jelen pillanatban az olasz válogatott, ahol sikerült kicsiszolni egy Pietro Ziga nevű fiatalembert, aki azzal a lendülettel magával tudja hurcolni az összes többi magas színvonalon korcsolyázó atlétának az eredményességét, akkor ez kialakulhat. Jelen pillanatban a magyar sportágban a legmagasabb egyéni színvonalú versenyző az Jászapáti Petra, látszik is a hölgyek eredményességében, hogy mennyit tud hozzátenni, illetve az ő egyéni eredményességében is, tehát hogy ő mindenképpen az elithez tartozik, és ez minden short trackben résztvevő országnak egy komoly feladata, hogy fel tudjon villantani egy világsztárt, a műhelyéből ki tudjon nevelni. Én úgy gondolom, hogy úgy kell fordulnunk a munkánkkal a fiatalok felé is, hogy mindenkiben ezt a sziklát keressük, és a magyar sorcsak mindig tudott villantani tehetségeket. Természetesen a Liu testvérek színvonala az egy egészen különleges színvonal volt, ami meglehetősen ritka még azokban az országokban is, ahol a short track, illetve a korcsolya sport rendkívül komoly hagyományokra támaszkodik, nézzük Kanadát, vagy Hollandiát, vagy Koreát. De természetesen, ha egyszer sikerült, akkor nekünk úgy kell hozzáállni, hogy miért ne sikerülhetne még egyszer.
A Korea még majd egyszer előkerül ebben a beszélgetésben. Még itt az új éra kapcsán kérdezném, hogy nem tart-e attól, hogy ugye itt az elmúlt időszakban tényleg a magyar gyorskorcsolya sport olyan eredményeket, olimpiai, téli olimpiai eredményeket is hozott, amire korábban nem volt példa. Nem tart-e attól, hogy miután ez a hype, nem túl jó szó, de ez a nagy népszerűség, amit a sportág kivívott, kicsit elül, mert hogy gyengébbek lesznek az eredmények, emiatt kevesebb fiatal kezd el gyorskorcsolyázni.
Igazából azt kell mondjam, hogy nem lendített az eredményhalmaz akkora mennyiségi mutatókat följebb a sportágunkban, mint ahogy ezt esetleg elképzelnék, mert én nekem határozott véleményem az, hogy egy sportág űzhetőségének a tekintetében sokkal jobban számít, vagy legalább annyira számít az infrastrukturális háttér. Tehát a short tracknek vannak vidéki városokban bázisai, nagyon sok problémával küzdenek jégidő, jégárak tekintetében, és ugye Budapesten van egy centralizált magas színvonalú bázis, ahol szintén úgy kell képzelni, hogy ha jönnének is gyerekek, de a jégnézetméter kritériumok és lehetőségek azért bizonyos mértékben behatárolják azt, hogy hány gyerekkel lehet foglalkozni. Tehát itt az infrastruktúra nagyon-nagyon-nagyon komoly mértékben számít, és én úgy gondolom, hogy ugye tervek közt szerepel már egy ideje a Nemzeti Korcsolyázó Központnak a létrehozása, hogyha egy olyan bázis, egy ilyen bővülő lehetőséggel lehetne gondolni az utánpótlás fejlesztésre, az sokkal nagyobb mértékben beleszámít ebbe a történetbe. Itt mindig a szlovát meg a cseh példával jövök, hogy annak idején ez jóval korábbi történet, de ugye kitalálták még Csehszlovákiában, hogy a hokit meg kéne ott csinálni, és most jelen pillanatban minden faluban van egy jégpálya. Nem ilyen fényűző helyekre kell gondolni, de lehet ezt a sportot üzni, és meg lehet nézni, hogy hol tart a szlovák és a cseh hoki. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy főleg ez fog majd számítani a közeljövőben. Nem tartok attól, hogy ezzel probléma lenne.
A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség előzetes együttműködési megállapodást kötött a Koreai Nemzeti Sportegyetem gyorskorcsolya tanszékével. Itt hát azt olvasni, hogy magyar edzők és férfi versenyzők közös edzőtáborokban, képzéseken is részt vehetnek. Majd ugye ön is kiemelte Dél-Koreát, mint a gyorskorcsolya egyik fellegvárát. Az együttműködés pontosan mire terjed? Ki, és az előzetes megállapodásból lesz-e, vagy mikor lesz végleges megállapodás?
Nagyon szépen összefoglalta a lényegi elemeket. Egyébként az első számú érdem ezzel kapcsolatban egy koreai kollégámé, aki továbbra is velünk dolgozik. Nem is próbálom az ő nevét kimondani, elég, ha Erik néven említem őt meg. Kiváló edző kollégám és egy videoanalitikus, aki a továbbiakban is velünk dolgozik a férfi csapat mellett, és neki nagyon komoly kapcsolatrendszere van a szülőhazájához, és ebből a kapcsolatrendszerből pattant ki annak a lehetősége, hogy esetleg elmélyítsük a kapcsolatainkat egy olyan országgal, ahol a legmagasabb szinten űzik ezt a sportágat, és ezen a vonalon keresztül sikerült is egy előzetes megállapodást kötni, pontosan olyan lehetőségeknek a reményében, amit ön is említett, tehát közös edzőtáborozás olyan korcsolyázókkal, akik a legmagasabb nívón vannak ebben a sportágban, és szakmai fejlődés lehetőséget természetesen, miközben az ember ilyen műhellyel és az összes létező mellékes tartalmával kapcsolatba kerülhet. Én bízom benne, hogy most ez az előzetes megállapodás megtörtént, hasonló léptékben tudunk haladni, és ez egy véglegesség is eljuthat. Reményeink szerint már idén nyáron lehetőség nyílik arra, hogy korcsolyázókat, illetve edzőket küldjünk el az egyetemi központba, ahol tényleg nyugodtan mondhatom, hogy ennek a sportágnak a képzése a legmagasabb nívón áll.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Bánhidi Ákost hallották, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott szakmai vezetőjét, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm a figyelmüket, jövő hét hétfőn jelentkezünk legközelebb, akkor már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot viszont hallásra!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.